az Európa Uniós átlaghoz képest az átlagbérhez viszonyítva a szlovákiai orvosok fizetése jobb, mint akár Németországban, vagy a környező országokban.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, önök a Nagyítót, a Mahét Média Család közéleti elemző műsorát látják. Én Kocsúr László vagyok, és itt van a stúdióban Rajkovics Péter is.
Jó napot!
Péter, 12-én beszélgetünk, 19 nap van még hátra az évből, ami ugye nem csak a szilveszteri bulit, amit mindannyian nagyon várunk, vetíti előre, hanem ekkor jár le az orvosok felmondása is. Ugye Szlovákiában mintegy 3300 kórházi orvos nyújtotta be felmondását, hogy a kormányt ezzel fizetésemelésre bírja. 19 nap alatt Kamil Saskó egészségügyi miniszter vajon úrrá lesz a helyzeten, ha eddig nem lehet
azzal? Szerintem se ő, se más nem lesz úrrá ezen a helyzeten, hisz azért látjuk azt, hogy a szlovák gazdaság milyen helyzetben van. Említetted, hogy 19 nap van hátra az évből. Ez azért még viszonylag egy kedvező gazdasági feltételeket hozott, ugye, beszélhetünk arról, hogy az infláció az most körülbelül ilyen 3% körül van, amikor az elmúlt két évben 10% fölött itt is megéltünk, a drágulás jelentős volt. Ugye a bérek ezt bizonyos mértékben kompenzálni tudták, de az, amit a egészségügyben történt az elmúlt években, nyilvánvalóan a koronavírus után mindenki tudatosította, hogy mennyire szükség van az egészségügyben dolgozókra. De ez a fizetésemelési tendencia jelenleg nem tartható. Ez teljesen egyértelmű, hisz látjuk, hogy a költségvetés milyen hiánnyal számol a jövő évben, tehát hogy valamilyen köztes megállapodásra van a szükség, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a jelenlegi helyzet is inkább egy ilyen kormány és ellenzéki vitává fajul, és szeretné mindenki ilyen szinten is bemutatni, legalábbis a médiában, tehát mondjuk a kormányzat is szeretné ezt elvinni valamilyen szintre. Közben pedig azt gondolom, hogy az orvosok megítélése is csorbul, miközben azért tudjuk azt, hogy Szlovákiában az orvosok azért, én úgy gondolom, hogy viszonylag magas szinten vannak értékelve, már mint a lakosság részéről, legalábbis én így látom ezt.
Ugye az egészségügyi tárca az egy forró tárca, már ugye ez a kormány is a második egészségügyi miniszterét fogyasztja viszonylag rövid idő alatt, de hogyha vissza...
És valószínűleg nem az utolsó.
Hát ezt ugye nem lehet kizárni sem megerősíteni jelen pillanatban, de hogyha visszalapozunk a kormányok történetében, akkor azt hiszem, hogy Mikulás Zurinda kormányában Rudolf Zajac volt az az egészségügyi miniszter, aki végigvitte a 4 évet, pedig az már nem tegnap volt, ugye, tehát valahogy itt nagyobb az amortizáció, mint a többi kormányzati tisztségben.
És gondolj bele, hogy Zajacról mi jut eszedbe? A 20 koronás beutalók, vagy valami ilyesmi jut, legalábbis nekem Zajacról az eszembe, tehát hogy nem túl pozitív volt önnek is sem megítélése, de úgy az általában az egészségügyi tárcavezetőnek, miközben sokszor elhangzik ez, hogy magában az egészségügyben van pénz, hisz most ha teljesen nyersen közelítjük meg a témát. Néhány héttel ezelőtt lehozták, hogy kik a leggazdagabb szlovákiai vállalkozók, és hát a két legnagyobb kórházláncot működtető cégnek a tulajdonosai mind a ketten ott voltak az első 3-ban, ha jól emlékszem, tehát hogy azért nem annyira rossz üzlet kórházakat működtetni, nem annyira rossz üzlet egészségügyi biztosítót működtetni, igaz, hogy ebben már ugye azért voltak itt változások, tehát az egész egészségügynek a menedzselése az valahogy nagyon problémás, sok pénz folyik ki a rendszerből, ezt talán mindenki látja.
Ugye erre többen hivatkoztak, de szerinted hol folynak ki a pénzek?
Valahol ott, hogy nem azokhoz jut el a pénz, akihez kéne, bár mondjuk az most már megállapítható, hogy azért javultak mondjuk az egészségben dolgozó nővére, bére azért az elmúlt években javult, és hát azt sem mondhatjuk, hogy mondjuk az orvosok keveset keresnének, és nem is irigylem tőlük, nehogy valaki félreértsen, de azért átlagon felül kerestek, és amikor ez a probléma előjön, akkor mindig azzal védekezzek akár a kormány részéről, hogy az Európa Uniós átlaghoz képest az átlagbérhez viszonyítva a szlovákiai orvosok fizetése jobb, mint akár Németországban, vagy a környező országokban. Ennek ellenére elvándorolnak az orvosok. Hát valami még mindig hiányzik. Talán az, hogy a rendszerben lévő korrupció az eltűnjön.
Ugye, hogyha tehát magát a rendszert említette, tehát ugye ez nem azon a bizonyos 3300 emberen fog múlni ennek a helyzetnek a megoldása. Ha a szocializmus éveit veszük, ugye ott volt egy torzított egészségügyi finanszírozás, tehát arra nem érdemes hivatkozni, de már ugye ott sem bizonyosan, tehát ugye csak az állami pénz belepumpálással volt működőképes a rendszer, miközben olyan gigaprojekteket kezdtek el, mint ugye a Rászoki Kórház Pozsonyban, amit ugye most részben ez is ingatta meg Dolinková székét, hogy ott állt sokáig a betonváz, elbontani, nem elbontani, milyen formában újraépíteni, újra gondolni, ott, nem ott, nem ott. De hogyha az elmúlt 3 évtized történéseit szemléljük, csak Pavol Paska házelnök idejében, ugye jellemző a CT ügy, amikor kirobbant, hogy bizonyos kormányközeli cégek túlárazott egészségügyi berendezéseket szállítanak. Tehát amikor azt mondod, hogy rendszer szintű korrupció, akkor azt gondolod, hogy még lehetnek ilyenek? Lehetnek
biztosan van ilyen, és hát azért ne legyünk álszentek. Tehát azért tudjuk azt, hogy melyikek azok a tárcák, és melyikek azok a területek, ahol a legkönnyebben, vagy leginkább ilyen ügyek elő szoktak fordulni. Ott, ahol jelentős összegről van szó, és az állam is jelentős összeget pumpál bele a rendszerbe, ott nyilvánvalóan könnyebb eltűnni el több százezer eurónak akár. Ilyenek az EU-s finanszírozás, ilyenek a mindenféle állami honlapok, hallottuk az elmúlt években ilyen ügyekről, hogy milyen online platformokat mennyi pénzből készítettek. Ezek a modern dolgok, de hát az egészségügy mindig ilyen volt, és az, hogy amit te is előbb elmondtál, hogy hány miniszter volt az egyes kormányok alatt, tehát itt nem jobb oldalról, nem bal oldalról, nem Robert Ficóról van szó, nem a PS-ről van szó, hanem arról, hogy sajnos ez a rendszer veleig be van kódolva ezek a problémák, és annak ellenére, hogy akkor ezek egy jelentős része privatizálva lett, itt a normák még mindig nem működnek, és hát a kérdés az, hogy mikor lehet ezen segíteni, hisz az emberek jelentős része már úgy gondolkodik, hogyha egy kisebb műtétre van szó, amit mondjuk nem olyan drága, akkor nem akar hónapokat várni akár egy térdműtétre, hanem megkeresi egy magánklinikát, ahol azt mondjuk egy 1000 euróért elvégzik, vagy bizonyos olyan összegér, amit ő még képes kifizetni. Tehát, hogy ha nem fogják ezt a rendszert hamarosan megoldani, akkor én azt gondolom, hogy ilyen alternatív megoldások fognak kialakulni, vagy már ki is alakultak, csak az emberek jelentős része ezt még nem engedheti meg magának. Ez talán nem egészséges, és azt is látjuk, hogy a biztosítási rendszer sem jó ebben a formában, de hogy reformokat ezen a szinten végrehajtsanak, azt ettől a kormánytól, de a következőktől sem várom, mivel, ahogy mondtam, kézkezett most alapon ez nem egyik vagy másik oldalhoz köthető probléma.
Viszonylag erős lobby érdekek feszülnek itt szembe az állami szabályozással, tehát
említettem, hogy a leggazdagabbak között vannak a magánkórházak tulajdonosai.
És akkor valószínű, hogy itt is ebben a kiélezett többsebből vérző helyzetben ugye a betegek lesznek azok, akin esetleg csattanhat az ostor.
Így van, hát reméljük, hogy nem jön létre az a helyzet, amitől tartanak. Szerintem a kormány mindent meg fog tenni azért, hogy ezt elkerüljék. Az, hogy milyen megoldás születik, az elmúlt bő egy évben a Fico kormánytól azt láttuk, hogy ha kicsit drága, de ilyen általános sebb tapaszokat akart nyújtani, akár gondoljunk az áfa emelésre, akár gondoljunk a karácsony nyugdíjra, akár gondoljunk a szülői nyugdíj látszólagos megszüntetésére, szociális intézkedésekre, tehát mindenhol próbált valami olyan sebb tapaszt nyújtani, ami egy ideig legalább megoldja a problémát, mérehatóan viszont nem kezeli azt.
Ugye most vasárnap volt egy rendkívüli kormányülés, ami hát nem is tudom, mikor volt utoljára vasárnap rendkívüli kormányülés.
A Covid tehát alatt volt, még emlékszek, hogy szilveszterkor is bejelentettek Matovicsék dolgokat, tehát akkor nem volt ez probléma.
De ugye azóta, tehát az elmúlt években, ha visszagondolok, akkor nem nagyon. Amin a polgári védelemről szóló törvényt módosították, ugye erről ugye a nem tudom, szirének, gázálarcok meg ilyenek jutnak az ember eszébe, homokzsákok pakolása töltéseken. De ugye most ezzel párhuzamosan gazdasági mobilizációról szóló törvényt és a büntető törvénykönyvet is módosítani fogják. Ugye most 60 plusz 60 napra kötelező munkára rendelhetők az orvosok, akkor is, ha fölmondok, tehát van még ott a törvénynek néhány egyéb kitétele. Hát ugye ez ilyen smerre valamelyest jellemző erőből való politizálás. Azt elfelejtik, hogy az egészségügyi alkalmasságról szóló igazolásokat az orvosoknak is orvosok állítják ki, tehát itt haraphat saját farkába a kígyó, meglátjuk, hogy mit sikerül ebből tető alá hozni. Portálunkon követni fogjuk Kamil Saskó tárgyalásait az orvos szakszervezettel. Mai másik témánk részben szomszédos, részben pedig az Atlanti óceánon túlra tekint. A világvezetői közül mindenképpen az elsők között Orbán Viktor tárgyalt Mar-a-Lágóban, Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel és Elon Musk-kal, aki ugye most kormányzati szerepet fog vállalni, a kormányzati hatékonyság őre lesz. Ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy a szigorú amerikai törvények miatt nem tárgyalhattak, de ha két férfi ebben a helyzetben leül, akkor nem teheti meg, hogy a békéről és a háborúról ne ejtsen szót. Ezt követően a feleknek egy karácsonyi tűzszünetre tett ajánlatot, melyet aztán Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő az X-en rövid időn belül elutasított. Tehát karácsonykor is valószínű, hogy dörögni fognak a fegyverek Ukrajnában, tehát ugye már a napokat nem is számoljuk annyira az, hogy 1000 napon túl háború zajlik. Itt Európa szívében ez már önmagában tragikus, és hát a békére való törekvések egyedül a magyar EU elnökség részéről voltak tetten érhetők az elmúlt időszakban. Most, hogy az a végéhez közeledik, nekik is ugye még 19 napjuk van. Hogy látod a béketárgyalások lehetőségét, Péter?
Ez érdekes, amit te elmondtál. Viccesen azt akartam megjegyezni, hogy vajon Elon Musk mennyire tetszett az, hogy Magyarországon BID gyár épül, ugye a Teslahoz csatlakozott, de hogy komolyra fordítsam. Érdekes ez az egész politikai helyzet. Akkor, amikor Magyarországot ugye egész Európában mindenféle büntetésekkel, szigorral közelítik meg, addig a korábbi egyértelmű nagyhatalom, amely még most is szeretne a világurának mutatkozni, Amerikáról beszélek, új elnöke, vagy régi új elnöke pedig Orbán Viktorral idén már több egyszer találkozik, ugye fölhívta rögtön a választási siker után is, de találkoztak személyesen is. Hát ez megmutatja azt, hogy Európa is milyen helyzetben van. Tehát az, hogy Orbán Viktor és Magyarország szerepe ennyire felértékelődött, az szerintem Európa szempontjából is kulcsfontosságú, és arra, hogy erre hogyan kezelik majd Magyarországot az EU-n belül, az is fontos lesz. Ugye itt az Európai Unió, vagy ezt az Európai Bizottság vezetése, ez a fél év, ez azzal kezdődött, hogy megpróbált Magyarország tárgyalni a felekkel, ugye voltak ilyen kezdeményezések még rögtön júliusban, most decemberben újra egyfajta próbálkozások, és az, hogy Zelenszky elnök elutasította, azt valószínűleg mindenki számított rá, az, hogy ilyen gyorsan arra is számítottunk, az viszont, hogy volt egy ilyen próbálkozás, az mindig értékelendő, és a történelemkönyvekben is szerintem be fog kerülni. Én bízom benne, hogy ha ez az EU-s elnökség alatt nem is sikerült Magyarországnak elérnie, azért 2025 ebből a szempontból sorsdöntő lesz, már csak azért is, mivel ugye Trump elnöknek volt egy ígérete. Tudjuk azt, hogy egy nap alatt nem fogja megszüntetni a háborút. Számíthatunk arra, hogy lesznek változások, jelentős változások, és én bízom benne, hogy legalább úgy az év közepére már ezek a változások érezhetőek lesznek a háborús fronton is. Ami viszont számunkra, magyarok számára fontosabb, rövid távon az, hogy ez a magyar-amerikai kapcsolat rendeződjön, már legalább olyan szinten, hogy erősödjön meg, és legyen egyfajta szorosabb együttműködés, hisz sokszor bírálták a magyar kormányt azzal, hogy több égtáj felé próbál gazdaságilag aktív lenni. Most kiderül, hogyha Amerikával próbál gazdaságilag kapcsolatait erősíteni, hogy azt hogyan fogja Európa látni. Hisz itt van Trump, akit ugye az európai mainstream nem kedvelt, sőt mindent megtett azért, hogy ne legyen újra elnök. Most hogyan fogják kezelni azt, hogy itt van a magyar miniszterelnök, aki láthatóan nagyon közeli politikai kapcsolatokat ápol a Trump-a, és ez a megválasztás után sem változott, hiszen sokan azzal is figyelmeztettek, hogy hát majd mi lesz akkor, hogyha Trump hatalomra kerül, ugye Magyarország Kínával is próbál üzletelni, Trump nem akar Kínával üzletelni, sőt védővámokat akar kivetni. Hát látjuk, itt vagyunk december közepén, és hát Trump ugyanúgy Orbán Viktorra találkozik, sőt, tehát egyik meghatározó találkozó ez, tehát én nem tudom, hogy Európa hogyan fog felébredni ebből az államból, bízom benne, hogy nem úgy, hogy még több fegyvert fog Ukrajnának adni, mert esetleg Amerika kevesebb, vagy egyáltalán nem fog fegyvereket szállítani. Azért az, hogy egyáltalán nem fog, azt nem tartom elképzelhetőnek.
Ugye itt a az elnökök személyétől függetlenül az amerikai külpolitika irányvonala az többé-kevésbé egységes, vagy hát árnyalatnyi kérdésekben vannak eltérések, de az irányvonalat tekintve ott nem. Tehát elképzelhető, hogy Amerika valamilyen szinten visszafogja a támogatást, de teljesen nem fogja levenni a kezét Ukrajnáról.
Tehát ezt azért tegyük világossá, hogy ez nem elképzelhető, annak ellenére, hogy valakik ezt gondolják, hogy ez nem egyik napra a másikra fog megtörténni, azért súlypont áthelyeződés várható.
Az ugye mindenképpen egy felemelt mutató új, ha nem más. Lehet, hogy az ukrán pénzügyminiszternek volt egy olyan nyilatkozata egy spanyol napilapban, hogy 2025 közepéig képes a jelenlegi pénz- és fegyverállományával amerikai segítség nélkül finanszírozni, illetve biztosítani Ukrajna háborút, tehát az év feléig, ha nem is január 21-éig, ahogy...
Erre mutattam én is azt, hogy az év közepén már lehetnek valamilyen változások, mert hogyha a pénz nem olyan szinten fog jönni, vagy már fogják látni, hogy elfogy az a pénzmennyiség, akkor belső konfliktusok is lehetnek. Nem akarok itt jósolgatni, de hát akár Zelenszkijnek a pozíciója is meggyengülhet, abból adódóan, hogy nem biztos, hogy az az út lesz a helyes Ukrajna szempontjából is.
Természetesen az ukrajnai eseményeket, és vele párhuzamosan az Egyesült Államok beli történéseket is figyelemmel fogjuk követni az elkövetkező napokban, hetekben, portálunkon. Tartsanak velünk a ma héten, rendeljék meg december 31-éig kedvezményesen heti lapunkat, a Magyar Hetet, és kövessenek bennünket a közösségi médiában is. Köszönjük, hogy ma is figyelemmel kísérték műsorunkat. A viszontlátásra!